Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és lenne itt nekünk egy nagyon érdekes telefonunk, ami nem más, mint az Ulefone Armor 17-es, ami hát valószínűleg sokaknak körülbelül semmit nem mond, és ez nem meglepetés. Ugye az Ulefone az egy régóta létező brand, de hát alapvetően ez a futottak még kategóriás kínai készülékeket gyártott, és gyárt a mai napig is. De az utóbbi időben úgy néz ki, hogy egy picit szintet lépnek, mert van nekik egy Ulefone Armor 18 nevű tesztcuccunk is, ami majd érkezik hamarosan, abban már hőkamerát találunk, az Ulefone Armor 17 pedig egy relatív kedvező árfekvésű, meglepően sokat tudó, és az iparágban nagyon-nagyon ritkának számító infravörös kamerát kapó strapabíró készülék. Ez nyilván azt jelenti, hogy ez nem egy kicsi termék, tehát hogy ez egy jó nagy batár, elég nehéz is, több mint 200 gram, és hát amit még róla tudni kell, hogy egy ilyen strapabíró készüléknél ugye mindig az a legfontosabb kérdés, hogy mit bír ki. És ilyen szempontból az Ulefone nem spórolt azzal, hogy mindenféle minősítésekre elküldje a készülékét, és ez azt jelenti, hogy kapott két minősítést, az egyik az IP68-69K védelem, ami másfél méter mély vízben 30 perces úszkálást kibír, és a nagy nyomású vízsugaraknak is ellenáll. A másik pedig a Millestini 810G nevű szabvány, ez egy amerikai katonai szabvány, amiben rengeteg részteszt van, de egy strapatelefonnál általában az szokott lenni a legfontosabb, hogy lejtés esetén mit bír ki, és itt ugye a másfél méter magasról betonra történő lejtést kell neki kibírnia. Ehhez nyilván egy robusztus készülékhez tartozik, de nem túlzottan drabális, tehát lekerekített élei vannak, nyilván vaskos, nyilván nehéz, látszik, hogy meg van erősítve, látszik, hogy vízhatalmával van téve, de nem bántóan brutális a kinézete a telefonnak. A hátlapot például egy ilyen karbon mintázatú műanyaggal burkolták, ami egyrészt jól néz ki, másrészt pedig hát remélhetőleg ellenálló is, és hát természetesen kapunk edzettüveget a dobozban, meg egyébként a doboz nagyon gazdagon fel van szerelve, mert van benne egy 66 wattos villámtöltő a megfelelő kábellel, van hozzá nyakbaakasztó, és van hozzá egy ilyen kártyatartó is, amiben ugye bele lehet tenni bankkártyát adott esetbe, és az egészet rá lehet mágnesesen pattintani a telefon hátlapjára, és ki lehet belőle hajtani egy támasztót, és akkor így a készülék az asztalon, tehát ilyen fél oldalt meg tud állni, és ha mozizni szeretnénk, vagy egyéb ilyen elvárásaink vannak, akkor ez egy ilyen hasznos kis extra, amit szintén beleraknak a dobozba. Szóval egy komplett pakkot kap az ember a pénzéért, nagyon ízlesesen csomagolva, meglepően jó minőségben. Na most a strapatelefonoknál ugye az szokott lenni a legnagyobb problémánk, általában nekünk, és ez majdnem mindegyik strapabíró készülékkel így van, hogy hát van neki egy ára, ami nem túl kevés, és ehhez képest van neki egy nagyon középszerű hardvere. És ennek nyilván általában az az oka, hogy a strapakészülékek azok kis darabszámban készülnek egy általában elérhető népszerű telefonhoz képest, ha pedig ugye speciális külsőt kell neki tervezni, meg mindenféle tanúsítványokra el kell küldeni, akkor hát fajlagosan az előállítási költség magasabb lesz, és ez visszatükröződik aztán a termék végfelhasználói árában is. Szóval ennek az az oka, vagy az az eredménye, hogy hardveresen nem szokták nagyon oda tenni magukat a gyártók, de az Ulefone-nál azért úgy néz ki, hogy sikerült egy picit többet nyújtani, mint általában ezen az árszinten a strapakészülékek tudnak. Ez egyrészt egy MediaTek Helio G99-es chipsetet jelent, nem ez a legfrissebb chipset a piacon a MediaTektől, ez nyilvánvaló, de a G99 az egyik legizmosabb középkategóriás processzoruk, 6 nanométeres gyártás technológiával, és meglehetősen normálisnak mondható sebességgel, amiben jó partner a 120 Hz-es képfrissítésre képes Full HD kijelző is, ami viszont nem AMOLED, hanem IPS, de meglehetősen fényes, jól látszik napfényben is. Nyilván ennek van egy hátulütője is, mint egy IPS panelről van szó, hogyha világosban fényes a kijelző, akkor sajnos sötétben is az átlagnál fényesebb, és teljesen vaksötétben egy picit bántóan sok a fényerő, de hogy mondjam, ezzel kvázi együtt lehet élni ezen az árponton. Amit szintén szeretünk, hogy nem sporolták le a csatlakozókat, vagyis van benne egy 3-as SIM tálca, amire két nanoszimet és még egy microSD-t is rá lehet tenni. illetőleg van alul egy 3,5 mm-es jack csatlakozó, hogy hagyományos headseteket is hozzá tudjunk kötni. Ami még egy extra, és ezen az árszinten szintén ritka, hogy a veszeték nélküli töltésre is van lehetőség, mert betették a Qi tekercset a hátlap alá, és hát nyilván egy jókora akkumulátort is bele kellett valahogy fabrikálni a készülékházba, ami 5380 mAh-órás. Ez nem szignifikánsan több, mint egy most kapható csúcsmodell akkumulátoros kapacitása, mert 4500-5000 mAh-nál szoktunk járni egyébként, tehát annál azért lehetett volna többet is beletenni, mint ez az 5380 mAh, de elég takarékos a hardware ahhoz, hogy hát azért simán kibírjon egy másfél-két napot is, anélkül, hogy töltőt kéne keresnünk. Ráadásul hát az a helyzet, hogy ez a hardware, ez mondjuk simán elég ahhoz, hogy bármilyen átlagos funkciót röccenés nélkül tudjunk használni, és ebbe beletartozik néhány játék is, szóval egyáltalán nem érezni azt, hogy ezen olyan nagyon sokat spóroltak volna, plusz van benne 8 GB RAM, ami azért a több alkalmazás egyidejű kezeléséhez egy meglehetősen hasznos paraméter. Na most nyilván, ami minket a témában leginkább érdekelt, hogy hát egyrészt ugye látjuk, hogy hardveresen ez egy jól összerakott telefon, nyilván vastagok a kávák a kijelző körül, mert ugye az ütésállóságnak ez egy hozománya, hiszen ugye védeni kell a kijelzőt, és a vastag káva az jobban védi a bepókhálósodástól, főleg a sarkokra való leesés esetén a displayt. Meg nyilván ez egy nehéz telefon, meg 290 gram, szóval hogy azért látszik, hogy ez egy strapabíró készülék, de nem spórolták ki a hardvert, viszont a másik ilyen szűk keresztmetszet a strapa telefonok világában, az általában a kamera körül keresendő, mert hát ott szintén költségtakarékossági okokból nem éppen a legjobb kamerákat szokták használni a gyártók. Na most itt az a meglepetés, hogy a főkamera nem is rossz. Egy 108 megapixeles főkameránk van, de hát ugye sokszor elmondtuk, hogy a megapixel szám az csak egy szám, egy specifikáción, és nem azon múlik a képminőség, hanem a szenzoron főleg, ami egy Samsung Isocell HM2-es típusú szenzor, 9.1-es pixel összevonással 12,5 megapixeles eredményeket csinál alapvetően. Nyilván lehet kérni a 108 megapixelt is, de relatív felesleges, mert igazából az a tapasztalatunk, hogy 12 megapixeles felbontásban, hát egy strapatelefonos világot áttekintve kimondottan jó fotókat tud csinálni, színhelyesek, élesek, ezek a képek, nincsenek homályos pontok, jól fókuszál, gyors, esti környezetben is helytáll. Nem ez a legjobb kamerás telefon a piacon nyilvánvalóan, de a strapa készülékek mezőnyében biztos, hogy benne van a dobogós pozíciókban, szóval ilyen szempontból ez meglepően jól sikerült. Van mellette egy 8 megapixeles ultraszéles kamera, hát ez inkább a futottak még kategória, erre már nem maradt annyi erőforrás meg költségsapka, hogy bele tudjanak tenni egy komolyabb ultraszéles modult. Ha jók a fények, akkor lehet vele hangulatos képeket csinálni, de egyébként ettől ne várjunk annyira túlságosan sokat. Ugyanakkor viszont itt van az egyik selling point, amit el lehet mondani az Ulefone Armor 17-ről, ez pedig, hogy van infrakamera benne. És gyakorlatilag ez úgy működik, mint a ilyen surveillance kamerák, az ilyen biztonsági kameráknak az éjjellátó módja. Vagyis a telefon infravörös fényt bocsájt ki, két kis LED egyébként, ami a kamera alatt van, és ez oldja meg ezt a fénykibocsátást, egy olyan hullámsávban, amit szabad szemmel nem látunk, de kapott egy dedikált kamerát arra, egy megfelelő színszűrővel, ami viszont tudja látni ezeket a fényeket, amik visszaverődnek ugye a különböző tereptárgyakról, és ebből ki tud alakítani egy képet. Na most nyilván a színinformációk nem jönnek át, tehát hogy ezek fekete-fehér monokróm képek lesznek, mert ugye az infravörös fénynek a kibocsátása, a visszaverődése és a megfelelő szűrő használata az összes színinformációt eltünteti a képről, tehát itt ilyen fekete-fehér képeket fogunk látni. Ami közelebb van, az világos, ami távolabb van, az sötét, szóval nem is úgy lesz fekete-fehér, mint egy ilyen művészi fotó, hanem ilyen nagyon furcsa, félig inverz dolgot fogunk megtekinteni. És ugye az infravörös fénynek az egyik tulajdonsága, hogy nagyon könnyen visszaverődik a ködről, a felhőről, a csapadékról vagy a hóról, és akkor az teljesen elrontja a képet, szóval ilyen időjárási körülmények között hát általában egy nagy szürke masszát fogunk magunk előtt látni, miközben egyébként csak szitál az eső, de annyira sok a visszaverődés az infravörös tartományban, hogy az megzavarja a szenzort, szóval ez csapadékmentes időben opció. A gyakorlatban az a helyzet, hogy amikor olyan helyen vagyunk, hogy szabad szemmel semmit nem látunk, akkor az infrakamera nagyon sokat lát, és rengeteg dolgot észrevehetünk magunk körül, amit egyébként a saját szemünkkel nem látnánk, de nem túl nagy a ható távolsága, tehát egy ilyen 5-8 méterre tud ellátni. Ez nyilván egy teljesen egyszerű képlet, minél erősebb infravörös fényt tud kibocsájtani egy eszköz, annál erősebben látja a visszaverődést is, és annál távolabbra tudunk vele elnézni. Hát ez egy mobiltelefon, tehát alapvetően ne várjunk ide nagy teljesítményű infravörös fénykibocsátást, úgyhogy ez a néhány lépés távolságra láthatunk vele el, de néhány lépés távolságban mindent, tehát olyan dolgokat is észre lehet venni a földön, a fákon, vagy egyáltalán a látómezőnkben, amit szabad szemmel esélyünk nincsen megnézni, úgyhogy ez meglepően jó pofa, és ugye ami a különleges dolog ebbe a sztoriban, hogy hát egy másik élőlénynek a szeme az nagyon-nagyon erősen visszaveri az infravörös hullámokat, és gyakorlatilag ilyen fehér pöttyként csillog a képen, legyen szó egy kutyáról, egy emberről, vagy bármilyen vadállatról is mondjuk egy sötét erdőben, abszolút lokalizálható, hogy hol van élőlény a közelünkben. Hát nem mintha ez olyan nagyon sokat segítene a mindennapok során, de egy ilyen érdekes megfigyelésnek lehet felfogni. Nem csak fotózni, hanem videózni is lehet infravörös kamerával, hát nem lesz acélos a képminőség, mert egy ilyen 13-14 fps-es képfrissítéssel dolgozik egy videózás, ami hát azért egy meglehetősen darabos mozgást jelent, de hát még mindig jobb, mint hogyha nulla lenne ez az FPS. Szóval, hogy valamiféle videófelvételeket is lehet a segítségével készíteni, tehát azt lehet mondani, hogy mint infravörös kamera gyakorlatilag működik a termék. A kérdés nyilván az, hogy ez mire jó nekünk. És én erre őszintén elég sokat kerestem a választ, de nem nagyon találtam. Tehát használtam ezt a készüléket sötét körülmények között, és szórakoztatott, hogy olyan dolgokat is látok a sötétben, amit egyébként nem látnék a szememmel. Meg nagyon jó volt megfigyelni, hogy látom a kutyát, hogy szaladgál a sötét kertben, és hogyha rám néz, akkor visszacsillan a szeme. De úgy igazából nagyon kevés olyan felhasználási körülményt tudok elképzelni, amikor pont szükségünk van egy okostelefonban egy éjjel látó kamerára, aminek ráadásul ugye a hatótávolsága az relatív korlátozott, tehát nem arról van szó, hogy én fölmegyek a Jánoshegyre, kifotózok az infrakamerával, és egész Budapestet látom sötétben, és jó minőségben, hanem arról van szó, hogy tényleg egy ilyen teljesen sötét szobában, hogyha körbe pásztázok, akkor mindent látok. Szóval nekünk ez egyelőre úgy tűnik, hogy egy ilyen jópofa extra, egy játékszer, nyilván nem elég az infrakamera teljesítménye ahhoz, hogy nagyon komolyan lehessen venni, de jóval többet látunk a segítségével, mint hogyha nem lenne benne. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez inkább csak egy ilyen, megmutatjuk, hogy ilyet is tudunk, nem, egyébként nem egy olyan összetett dolog egy infrakamerának a felszerelése, kell két, vagy egy, vagy két fénykibocsájtó, LED, ami ugye ezt az infravörös fényt kilövi magából, és kell egy extra szenzor, ami elé van rakva egy olyan színszűrő, ami az infravörös fényt átengedi, és a szenzor meg ebből ki tudja alakítani a látott képet. Nem vagyok meggyőzve arról, hogy erre mindenkinek szüksége van, de ha úgy tekintjük, hogy ez egy ilyen járulékos extra, és egyébként megnézzük, hogy a telefon mire képes, akkor azt mondhatjuk, hogy a árfekvéséhez képest egy kifejezetten jól sikerült eszköz, de, és itt jönnek a sok de-vel kezdődő mondatok, ugye alapvetően ennek a telefonok nincs magyar forgalmazása. Tehát nem, nincs olyan, hogy besétálok egy nagy üzletlánchoz, és leemelek a polcról egy Ulefone Armor 17-et, mert ezeket nem lehet kapni itthon, hanem ugye külföldről lehet őket rendelni. Ennek alapvetően két hozománya van. Az egyik hozománya az, hogy hát a garanciális háttér az minimum kérdéses. Tehát mi történik, hogyha valami baja lesz, ki fog nekem segíteni, azt hogyan tudom elintézni. Nyilván az Ulefon azt mondja, hogy természetesen állunk minden vásárló rendelkezésére, de azért mondjuk egy alapszintű angol nyelvtudás mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ezeket a garanciális ügyes-bajos dolgokat le tudjuk velük zongorázni. Szóval ez már kizár egy csomó felhasználót a potenciális vásárlók köréből. A másik ilyen hozománya annak, hogy ez Magyarországon hivatalosan nem kerül forgalomba, az az, hogy a szoftver az nem beszél magyarul, sőt, jellemzően a kínai készülékekre, hát úgy beszél magyarul, hogy amit az Android alapfelrendszer tud, azt az Android, vagy maga a Google már lefordította számtalan alkalommal a magyar nyelvre, és azért az alapvető menüpontok megvannak magyarul. De amikor már az extra funkciókat akarjuk elérni, akkor hirtelen minden angolra vált, és hát az az angol sem feltétlenül mindig tökéletes. Tehát, hogy egy kicsit egy ilyen kétnyelvű telefonunk lesz, vagy hagyjuk a fenébe az egészet, és az egész menürendszert használjuk angolul, és akkor nem lesznek ilyen furcsa anomáliák, hogy az egyik menüpont még magyar, a másik meg már angol, de láthatóan a szoftverrel azért lehetett volna mit dolgozni, mert olyan túl sokat az alap Android alaprendszerhez nem tettek hozzá, azt mondták, hogy az úgy is működik, ahogy van, és inkább foglalkozunk azzal, hogy jól működjenek a hardveres komponensek, az infrakamera, a főkamera, a videózás, az előlapi kamera is egészen korrekt, meg egyáltalán rendben legyen a minőség. Amit nagyon szerettünk ebbe a készülékbe, hogy ez a vezeték nélküli töltési megoldás, ez nem csak úgy működik, hogy magát a telefont tudjuk tölteni vezeték nélkül, hanem fordítva is, tehát a telefon hátuljára rárakott másik eszköz, ami vezeték nélküli töltésre képes, az ugye ki tud venni ebből az 5380 mAh-s telepből annyi energiát, ami az ő töltéséhez szükséges, tehát kvázi egy ilyen külső akkumulátorként is lehet használni a terméket, és ez szintén ebben az árszegmensben egy ritka funkció, ugye a magasabb kategóriás telefonok ezt a funkciót már hát évek óta tudják, de ennyi pénzért ez eddig nem nagyon volt elérhető más gyártótól. Szóval az a helyzet, hogy összességében kifejezetten és meglepően meg voltunk elégedve az Ulefone Armor 17-tel. Egyrészt azért, mert strapa készüléke létére, vagy pont ennek ellenére hardveresen sem gyenge, kamerákban is tud újat mutatni, az normál kamerája is kifejezetten jó minőségű, nagyon jól össze van rakva, egész jól néz ki, nagyon gazdag az alapcsomag, amit a dobozban találunk, szóval egy korrekt ajánlat. Működés közben is az volt a benyomásunk, hogy ez nagyjából rendben van. Az infrakamerát ezt egy picit így ilyen hát egy olyan extrának gondoljuk, amit rá lehet írni a dobozra, és lehet rá büszkének lenni, de funkcionális, túl sok funkcionális haszna nincsen. Ugyanakkor viszont, mint csapakészülék is megállja a helyét, és mint hétköznapi használatra szánt telefon is kielégítően és teljes körülön működik, egy jó kijelzővel, egy korrekt kamerával, hosszú üzemidővel, különböző töltési megoldásokkal, és hát nyilvánvalóan a legfontosabb, vízállósággal és ütésállósággal van felszerelve, és ehhez képest nem adják túlságosan drágán. Ennyi fér bele a mai szenzorba, és ennyi volt az, amit az Ulefone Armor 17-ről el tudtam mondani. A jövő héten ismét ugyanabban az időpontban találkozunk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!